Apokalipszis részvénytársaság. Aknázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincsestárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő tőkével rendelkezik. A győztes nyereménye egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában.
Az RT köszönti részvényeseit, a mai napon Puzsé Róbert és Tanai Marcell társaságában fogjuk mulatni az időt, annak érdekében, hogy látószögünket tágítsuk. Az RT tagjai el vannak ragadtatva attól, hogy még mindig bírják a kedves hallgatók bizalmát, és hogy ez így maradjon, a 0630303088-1-es SMS számot, illetve a 2234881-es telefonszámot tudjuk felkínálni a kommunikáció legfőbb eszközeként és forrásaként. Mindazokhoz a témákhoz, amelyek felmerülnek, hozzá lehessen szólni. Az ismétlem 0630303088-1-es SMS, valamint a 2234881-es telefonszámon. Melyek azok a témák, amelyeket érinteni fogunk a műsor során? Elsősorban a világgazdaság és a világpolitika vizeire evezünk, és azon belül is próbálunk elsősorban egyfajta kritikus szemléletről tanúságot tenni, ami, mint tudjuk, ennek a műsornak nem kifejezetten a sajátja.
Így van, van egy ilyen ennek a részvénytársaság, a Demokrácia RT-nek majd rendkívül jól jövedelmező üzlet ága, ami egyre inkább egyre több jövedelmet hoz, ez pedig a fegyverkereskedelem. Olvasható a Le Monde Diplomatique magyar nyelvű kiadásában erről egy nagyon érdekes cikk.
Amit mi most itt ezúton is szeretnénk minden kedves hallgatónk figyelmében nagy szeretettel
is. Az biztos, hogy ez egy egyedülálló újság itt Magyarországon, és ami nagyon pozitív, hogy Magyarországról nem volt. Így van, tehát ez csak fordítás, ez nem magyarok írják, csak magyarok fordítják, és emiatt jó. Néha, amikor egyébként a magyar szerkesztők is írnak egy-egy cikket, az jelentősen gyengébb, mint amik megjelenek benne. Ez ilyen globális témákkal foglalkozó lap, és általában ilyen történelmi, gazdasági háttér elé teszik be ezeket tulajdonképpen ezeket a cikkeket. És hát Magyarországról gyakorlatilag nincs is benne szó, úgyhogy aki baromira unja itt a magyarországi politikát, és nem akar egy szót sem olvasni, de mégis értelmeset akar, annak tudom mindenképpen. Ezt a diplomatikát olvasna, hírlapárosok ne szokott lenni.
Tehát akkor létezik egy magyar nyelvű és színvonalas, világszínvonalú Globkrit magazin, ez havonta jelenik meg, ugye?
Így van, mert fordítják. Egyébként ez történelmi jelentőség ez a lap. Például nagyon ő indította el a nemzetközi adtak mozgalmat, amelyik a
Le Monde?
Így van, a Le Monde Diplomatique indította el, amelyik a világ legismertebb globalizáció kritikus lapja, és ugye ez az adtak szintén az, amelyik egyik megalapítója volt a Társadalmi Világfórumnak, amelyik már így is ez egyik, volt a világon a legnagyobb társadalmi civil hálózat a világon, úgyhogy mindenképpen a történelmi jelentőségű lapról.
Ehhez képest nem jelenik meg régen, tehát már ez még csak valami második évfolyam.
Így van, de én úgy tudom, hogy csak mostában kezdtem. Én csak mostában hallottam róla, meg ahogy hallottam, te is csak mostában, úgyhogy én sem tudom.
Most a legutolsó számban, ami most még kapható, Noam Chomsky interjút olvashattok.
Így van, és akkor emellett van itt szinte a címlapon ez a fegyverkereskedelmi cikk. Igazán érdekes, azt írják benne, hogy 46 milliárd euró értékben szállít fegyvert az Amerika Egyesült Államok a következő években Közel-Kelet arab államaiban.
És, még egyszer a számokat?
Tehát 46 milliárd euró.
46 milliárd euró.
Nagyon-nagyon sok nulla, és az elején egy 46.
És a végén egy euró.
Így van, és a végén egy euró. És ez az összeg, ez nagyon durva, és ez több, mint amennyivel Izrael támogatja egyébként az Egyesült Államok.
Az Egyesült Államok most már több fegyverrel támogatja a közel-keleti arab államokat, mint Izrael.
Tulajdonképpen Izrael ellenségeit, tulajdonképpen többet támogatja. Igazából...
Igen, de ezek az arab államok elsősorban Izrael szövetségesei, azért azt tegyük hozzá. Elsősorban akkor vegyük számba,
jó, hát itt fel vannak sorolva, Szaúd-Arábia, amelyik, mint tudjuk, ugye szeptember 11-hez van némi köze.
Hát szaúdiaknak van közük, igen. Nem a szaúdi államnak. Minden esetre azt tudhatjuk, hogy Szaúd-Arábia az a Közel-Kelet talán legsötétebb állama, talán a legsötétebb.
A legkonzervatívabb, így van. Tehát igazából az afgán tálib rendszerhez tudnám hasonlítani. Hát, egy fokkal jobb az afgán tálib rendszer.
Diplomáciailag sokkal közelebb áll az Amerikai Egyesült Államokhoz, mint a tálibok. váltak, mielőtt megdöntötték az ő uralmukat, viszont hát a,
hát a nők jogait
tekintve, nők csiklójának a csonkítása az mindennapos. A nők csadorba bugyolálása az általános, de teljesen. Tehát abszolút. Ott aztán...
Ez abszolút így van. Én jártam Jordániába, voltam ott egy hetet, és ott ugyebár elég különböző, hogy mennyire fedett a nőknek, a nők különböző esetre mennyire fedettek. A jordánok azok elég lazán veszik, már ilyen farmerekben is járnak, a libiek egyébként a leglazábbak, de és akkor néha lehet látni, úgy néznek ki, mint ilyen kukák, vagy konténerek mennének az utcán szerencsétlenek, na azok a szaudiak.
Uh-huh. Tehát de Szaúd-Arábia egyébként szinte minden szempontból, tehát az iszlám törvények megsértéséért is a legsúlyosabb büntetés.
A kézlevágás elég jó bevett szokás.
Általános. Tehát, hogy azért ez az Amerikai Egyesült Államok első számú szövetségese a térségben. Csak amikor mindig arról halljuk a neokonzervatív érvelést, hogy itt a civilizációk összecsapása zajlik, és az Amerikai Egyesült Államok pedig a létező legnagyobb fegyvereket öntizúdítja bele a legsötétebb, tehát az iszlámnak a legsötétebb, legfundamentalistább irányzatát megtestesítő, hordozó állam szövetségbe, mert hogy Szaúd-Arábia az végül is nem is az arab emirátusok, az államszövetség.
Mindegy, visszatérve a lényegre, óriás összeggel támogat egymással nem kifejezetten baráti viszonyt ápoló országokat a közel-keleten, ahogy egyébként korábban támogatta Saddam Husseint vagy Osama Bin Ladent is, tehát ez természetesen nem új keletű. Nem tudom, hogy ebből
hát
nyilvánvalóan...
Hogy
azért
nyilván nagyon nagy pénzek mennek.
Persze, Egyiptom is benne van. Hogy ne, hogy
na hát ezek Izrael államszövetségesei a régióban.
Jó, de azért azt ne felejtsük, ezeknek az országoknak a lakossága viszont nem táplál kifejezetten baráti viszonyt egymással. Tehát ugye most hivatalosan, politika szintjén barátságos, de a népeiket tekintve egymás ellen hergelt országoknak adunk el fegyvert, annak nem biztos, hogy ugyebár jó vége lesz. Uh-huh. Nyilvánvalóan ennek igazából a haszonélvezet természetesen az Egyesült Államok, de ott sem nyilván úgy, mint az amerikai emberek, hiszen ők is igazából rájuk irányul aztán az a gyűlölet, ami egy esetleges háború után az Amerika ellen irányul, az mindig pont a szerencsétlen állampolgárok ellen irányul, és kevésbé a politikusok ellen. Hát ez egyértelmű, hogy a fegyvergyárak, tehát elsősorban Lockheed Martin, már egyébként a Boeing is, amelyik komoly fegyvereket ad el ezen a területen, nyilván, hogy ők ennek a haszonélvezői. Izraelnek már annyi fegyvert adnak el, hogy tovább exportálja őket.
Izrael már nem tudja felhasználni.
Igen, már nincs, nem fér el a sok fegyver, így tovább exportálják. Például Kolumbiába, amelyik ugyebár szintén, ott meg Dél-Amerikában, amely Egyesült Államok legfőbb szövetséges, és egyébként az a kontinens legkorruptabb országa ennek megfelelően.
Hát hagyományosan.
Hagyományosan, így van, visszatérően.
Hát most az a kérdés, hogy mennyit exportálhat ezeknek az arab államoknak, hogyha Izraelnek kevesebbet exportál, de Izrael sem tudja a saját iszonyatos militarizmusával felélni ezeket a fegyvereket, és tovább kell adnia őket. Egyébként az sem lehet kérdéses, hogy miért van szükségük ezeknek az arab államoknak ezekre a fegyverekre. Nem titok, hogy ezekben a muzulmán államokban az iszlám fundamentalizmus ébredése az egy napirenden lévő kérdés. És ezeknek az államoknak a kormánya az minden nap szembesül ennek a feltartóztathatatlanságával.
Igen, ugyanakkor én úgy gondolom, és számos forrásból következtetem, hogy ezeknek az országoknak a lakossága nagy része alapvetően békét akar és leszerelést. Például az atomfegyverek terén egyértelmű. Megkérdezzük akár az Egyesült Államoknak egy közelműkutatást, akár Európába, akár a Közel-Keleten, az emberek többsége azt fogja mondani, hogy ne legyen senkinek atomfegyvere, se Izraelnek, se az arab országoknak, se Iránnak, és az amerikai csapatoknak se legyenek tömegpusztító fegyvereik ezen a térségen.
Lehetséges, csak az iszlám párt szinte mindegyik ilyen államban egyre több tagot számlál, és egyre nagyobb társadalmi erővel, szervező erővel bír. És ezeknek az államoknak igenis fel kell fegyverkezni, fel kell készülni egy olyan társadalmi helyzetre, vagy adott esetben egy választásnak, egy politikai választásnak az olyatén kimenetelére, melynek folytán valamelyik iszlám párt valamelyik országban esetleg hatalomra kerülne. Ennek érdekében ragaszkodott ahhoz például az Egyesült Államok, hogy a török alkotmányba bekerüljön az a bizonyos apróbetűs rész, mely szerint rendesen kírják a választást, tehát egy rendes ilyen nyugati típusú liberális demokrácia, de abban az esetben, ha az iszlám párt nyerni a választást, abban az esetben a parlament elveszíti minden jogosítványát, és a hadsereg veszi át a
Egyébként világi hadsereg, igen, az iszlámtól távol álló világi hadsereg.
Természetesen, tehát hogy van egy, van a demokratikus alkotmányban egy antidemokratikus kitétel arra az esetre, ha az iszlám párt nyerne.
Jó, de hát erre tehát, a palesztinnal meg a Hamász esetre ugye a legjobb példa, ugye
bár, amikor, a választást.
Így van, legyen demokrácia, arra szavaztok, akire akartok, de ha olyanra szavaztok, akkor nem fogadjuk el. Úgyhogy menjetek el újra szavazni. Ha a Hamászra szavaztok, akkor semmi gond, nem mehettek újra szavazni.
Igen. Szóval az egészen biztos, hogy ezeknek az országoknak azért van szükségük ezekre a fegyverekre, hogy ezt a, hogy az ébredező félben lévő iszlám fundamentalizmust, iszlámizmust, ami hát az iszlámnak mint vallás a társadalom szervező politika formáló szerepét mozdítaná elő a Közel-Keleten, ezt feltartóztassák. És az Amerikai Egyesült Államok ebben partnere lesz mindig ezeknek az egyébként nem győzzük hangsúlyozni rendkívül sötét katonai diktatúráknak, meg rendkívül sötét korrupt hát látszat demokráciáknak, mert hogy az egyiptomi rendszert nem tudnám máshogy nevezni, mert hogy az nem demokrácia, azt tuti, ahol én nem tudom mekkora, milyen mértékű személyi kultusz van, és az éppen kormányzó elnök az mindig nem tény 80-90%.
Hát a sajtószabadságnak elég kis része valósul meg.
Hát igen, 80-90%-okkal nyeri a választásokat az éppen kormányzó elnök, meg ilyenek.
Így van, és róla lehet írni szabadon, de ellene már viszont kevésbé.
Na igen, tehát hogy...
És ez volt a magyarázat, hogy időbe tellik, ugyebár ez volt évadás, hogy időbe tellik, amíg a sajtószabadság kialakul Egyiptomba, tehát az pár évtized, addig legyenek türelemmel az esetleges nyugati civil szervezetek.
Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga.
Pocak írja nekünk, Robi, az csak mese, hogy akkor csinálnak háborút, amikor elkezd lejárni a rakéták és bombák szavatossága? Vicces felvetés.
Hát az úgy van, amikor lejár ezeknek a szavatossága a gazdagabb országokban, akkor ezeket jóval olcsóbban még tovább tudják adni a szegényebb és ziláltabb rendszerű országoknak.
Mi megkapjuk a lejárt konzerveket Németországban.
Így van, de lehet, hogyha mi se tudjuk eladni, akkor még tovább adjuk esetleg még keletebbre.
És de tényleg olyan embereknek adjuk már el fillérekért, akiknek, hogyha esetleg nem működik a fegyver és visszafelésül el, vagy felrobban a kezedben, akkor se történik különösebb baj. Ez a 46 milliárd, amivel ugye az Amerikai Egyesült Államok támogatja a közel-keleti iszlám országokat, ez a magyar GDP fele körülbelül, írja az SMS író. Ha úgy nézed, csepp a tengerben.
Ez jó nagy csepp.
Ó, hát azért a magyar GDP fele az azért nem semmi. Tehát igen, azért ez pusztán a közel-keleti muzulmán országoknak, tehát az ideológiai ellenségnek exportálni fegyverben, azért ez... Bush az enyémet is, írja az SMS író, Robi. Bocs, csak ilyen primitíven tudtam reagálni, annyira felháborító ez a képmutató, undormányos és igenis antidemokratikus ország. A tegnapi vitátokra is reagálva, amelyben egyértelműen neked volt, már megint igazad.
Hát, ha már a képmutatásnál tartunk, akkor nagyon jellemző, hogy ki áll a mögött, hogy ezeket a fegyvereket ilyen szabadon terjeszthetik a világban. Ugyebár hogy vajon melyik az az ország, amelyik megvétózza a fegyverek világméretű kereskedelmének a korlátozására irányuló kezdeményezéseket?
Ez egy kérdés. 0-30-30-30-88-1 az SMS számunk. Egy nagyon rendkívül nehéz kérdés hangzott el. Melyik az az ország, amelyik immáron sokatszor vétózza meg, hogy a fegyverek kereskedelmét valamilyen nemzetközi egyezmény szabályozza.
És annyit segítek, hogy Mexikó és Kanada között kell keresni ezt az országot a térképen.
Sajnos akkora pénz van a fegyvergyártásban, írja az SMS író, hogy még a gyógyszergyártó üzemek is elgondolkodnak azon, sőt belekalkulálják a biofegyvergyártás lehetőségét, írja Futár.
Igen, egyébként erről is van szó ugyanebben az újságban, amiről beszéltünk. Na most ez úgy van, hogy a atom, a biológiai és a vegyi fegyverek korlátozására van nemzetközi egyezmény, pedig az is óriási üzlet lenne.
Akkor ezért, a mögött, ebben azért nincs akkora pénz.
Igen, pontosan, pontosan. Tehát ez korlátozza ezeknek a fegyvereknek a kereskedelmét, és kizárja ugye ezeknek a bevetését katonai konfliktusokban, és az egyezmény sikeres, hiszen jelenleg, hát jó mondjuk, az Saddamnak a Irakja kivétel volt, de akkor arra mindenki tudott, mindenki előtélte, és be is mondott, hogy bár az Egyesült Államok általában nem szoktak, hála Istennek, ezekkel a fegyverekkel népirtásokat elkövetni, tehát ez egy működő nemzetközi egyezmény, és hasonlóan működő lehetne a hagyományos fegyverekre vonatkozó nemzetközi egyezmény, hogyha lenne mögötte politikai akarat, és lenne is igazából az Európai Unió ilyen szempontból pozitív, mert ennek egy, mindenképpen egy futára ennek az egyezménynek, de hát az Egyesült Államok, hú, ezzel elárultam. Tehát hát ha nem hallották.
Megjöttek a válaszok egyébként.
Jó.
Izrael vétózik, nem? Kérdezi az SMS író. Nem Izrael, mert nem. Hogy Izrael köztudottan nem tagja az ENSZ biztonsági tanácsának, tehát nincsen vétójoga. Az ENSZ biztonsági tanácsának 5 tagja
ez
van.
Ez nem biztonsági tanács, ez egy szélesebb körű ENSZ kezdeményezés.
És tehát ott bárki vétózhat? És bárki ellehetetleníthet egy nemzetközi megegyezést?
Nem, bárki egyeztethet.
Én azt gondolom, de
mit tudom én, ott van mondjuk 110 ország, aki szeretné meghozni ezt az egyezményt, és van mondjuk 2, amelyik nem szeretné. Egyébként az Egyesült Államok
a Kyoto egyezményt is 2 ország nem írta alá, Ausztrália és az USA.
Így van, így van. De azt is megszokta csinálni az USA, nagyon kis ravaszul, hogy maguk mellé csapnak egy-egy ilyen csendes országi, 100 000-es számú országot is, hogy mutassák, hogy nem csak ők vannak egyedül ellene. Olyan országot, ami jellegzően se katonasága nincsen, se fegyvergyára, tehát abszolút érdektelen a kérdésben.
Hát, mint például a 15 milliós Ausztrália, tehát hogy így az sem egy különösebben komoly tényező.
De így mondjuk, mutatja, hogy nem igaz, hogy ő van az egész világ ellen, már lám itt van. Igen, ez az ország, amiről senki nem hallott, de itt
van. De a Kyoto-i egyezmény az olyan, hogy ha azt Ausztrália megvétózza, attól a földbolygó még megmenthető. Igen. De ha az USA és Ausztrália vétózza meg, az gyakorlatilag már a földbolygónak az utolsó kenetet jelenti. Vatikán? Kérdezi az SMS író.
Nem.
Nem. Nem. Rákérdezhetek? Tanzánia? Kérdezi az SMS író.
Nem cinikusak.
Cinikusak a mi SMS íróink, de azért jó páran vetették fel, hogy esetleg az USA-ról van szó. Hát semmi kétség.
Így van, legutóbb 2006. decemberében volt egy nagy ENSZ közgyűlés, ahol ez a vétó igazából megtörtént.
Na jó, hát,
és hát igazából
országnak lenne érdeke?
Ezért van az, hogy jelenleg a népirtásokat hagyományos fegyverekkel végzik. Hát leginkább Afrikában egyébként. Ugyebár amiről itt is az egyik SMS író, valóban a gazdagabb országok már kevésbé használt, lejárt szavatosságú fegyvereit adják el például afrikai országoknak, amiből ebből finanszírozzák például a lázadók elleni lázadóknak a leverését, különböző háborúkat, a gyémántokért, amit megint csak természetesen például Egyesült Államoknak adnak el, vagy más nyugati országoknak természetesen. Tehát nem mondanám azt, hogy itt a USA az egyedüli hunyó, és minden más ország egy szent, de mindenképp ez a fajta kihasználása a fegyverkereskedelemnek azért elsősorban az Egyesült Államokhoz udas.
Öreg Bicsuhanc írt nekünk. Sziasztok! A fegyvergyártásban egyes iparcikkeket gyártó cégek is beszálltak már. Mármint a fegyvergyártásba. Például, ha jól tudom, a Whirlpool. A termékeket nem kellene megvennünk. Mármint a Whirlpool termékeket nem kellene megvennünk.
Tehát, hogy más normális használati cikkeket gyártó termékek fegyvert is gyártanak.
Cégek.
Vagy pontosabban cégek fegyvert is gyártak, pontosabban ezeknek az alkatrészeit, és akkor ő mondhatja ugye bár, hogy ő nem gyárt fegyvert, ami igaz is, csak egy elengedhetetlen részét, mondjuk egy számítógépes vezérlőközpontot, vagy csippeket gyárt hozzá, és természetesen nyilván van tisztában a cég vele, hogy az egy fegyverbe fog bekerülni, de ennek ellen akkor ilyen adják magukat.
Na jó, de hát ők ezt úgy ideologizálják, hogy ez a fegyver pontosságát javítja, mert hogyha ő azt nem gyártaná hoz a fegyverhez, akkor számtalan polgári civil áldozat lenne a fegyver bevetésének, de így, hogy ez a fegyver ilyen professzionális, ezzel sebészi pontossággal lehet kimetszeni az atomdúsító programnak a telephelyét. Azzal sebészi pontossággal lehet kimetszeni a fegyvergyárakat, vagy a fegyverraktárakat az adott ország testéből, anélkül, hogy megsértenénk mondjuk egy iskolát, vagy egy kórházat.
Hát, ez mondjuk megnyugtató.
Ez, igen, ezért jó az ilyen professzionális fegyver, aztán érdekes módon adott esetben mégis néhány, nem tudom én, UNICEF szállítmány felrobban, meg ilyenek, mert ilyenekről azért tudunk, tehát azért ezek nem ritka dolgok, legutóbb például az Izrael és Libanon közt zajló háborúban fordult elő több ízben ilyesmi. Haló, haló.
Sziasztok, Kursán, és mi van a kínai nagykövetségi aladéztáló országokban, amikor ugye ott bombáztak nagy pontossággal, és teljesen véletlenül Kína nagykövetségét sikerült kilőniük.
Milyen különös.
Ugye? Meg egyébként ugye a fegyverraktárakat sem véletlenül bombázzák, hiszen ők gyártják hozzá az utánpótlást is.
Köszönjük a felvetést. Pók írja nekünk, nem kell Bush-t bántani, ő egy senki, egy báb, akit pont azért raktak oda, hogy amíg vele foglalkoznak a hátsó sor, a miniszterei elvegetáljanak a pozíciójukban.
Nem is említettük Bush-t, tehát ebben van valami. Én azt úgy gondolom, hogy Bush a megfelelő báb erre a szerepre, tehát nyilván nem véletlenül őt választották, nyilván ideológiailag egyetért valóban azokkal mögött álló gazdasági erővel, olajlobbival, fegyverlobbival, amelyiket elsősorban kiszolgál.
A Romhány írt állítólag, hogy a nagy veszély csörtet, míg a még nagyobb lapul.
Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba, nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt.
Döbbenetes adat szerint a magyar társadalom több mint 90%-ának nincsenek megtakarításai. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek jelentős megtakarításai, tehát nem azt jelenti, hogy nincsen 1 millió forintnál nagyobb értékű bankbetétje, mert mondjuk azt lehet mondani, hogy azért 1 millió forintnál nagyobb értékű bankbetét az egy relatív biztonságot jelent. Tehát ha mondjuk a családra kereső, mondjuk családfő, az elveszíti az állását, akkor az 1 millió forint, az egy nagyfokú biztonság, hogy mondjuk legyen alkalma ideje, hogy az ő számára megfelelő, jól fizető, és valóban a család igényeinek is megfelelő munkát találjon. Tehát anyagilag is, meg az időbeosztását tekintve is, meg az ő képzettségének a vonatkozásában is egy megfelelő munkát találjon. Ahhoz adott esetben kellhet 2-3-4 hónap, akár fél év, hogy az ember megtalálja a megfelelő munkát egy olyan piacon, egy olyan munkaerőpiacon, amelyik olyan mértékben túlterhelt, mint a magyar munkaerőpiac. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy extrém, nem egy extra, nem egy luxus, hogy mondjuk egy családnak legyen olyan körülbelül 1 millió forint biztonsági félretett tartaléka, amire támaszkodhat, hogyha ilyesmi történne. Szerintem ez a minimum lenne. Ehhez képest tudhatjuk, hogy a magyar társadalom több mint 90%-ának semmiféle biztonsági tartaléka nincsen. Ez azt jelenti, hogy egyik hónapról a másikra föléli az összes pénzét. A fillérre. Tehát az azt jelenti, hogy az utolsó 2-3 nap már a fizetés előtt már nem nagyon van pénze, már lehet, hogy kölcsönkér a szomszédtól, aztán azt megadja az első fizetésből, és így tengődik a társadalom nagyon nagy része. Ami azért nagyon veszélyes, mert ha tegyük fel, beüt egy olyan krach, ami hát tulajdonképpen bárkit fenyegethet, hogy kirúgják az állásából, akkor a következő hónapban őnek nincsen miből. Ez azt jelenti, hogy rögtön eladósítja magát. Tehát az első pillanatban eladósítja magát. Tehát az első bevásárlás alkalmával már is. Igen, és ez pedig egy nagyon nagyfokú kiszolgáltatottságot eredményez, és az is egészen biztos, hogyha mondjuk valaki elmegy egy munkamegbeszélésre, ezt mostanában divatos szóval castingnak hívják, tehát ha elmész egy castingra, akkor sokkal nagyobb önbizalmat tudsz tanúsítani, hogyha a fellépésed az tartalmazza azt a fajta magabiztosságot, ami belőled árad, hogyha nem vesznek fel uraim, akkor sem történik semmi, mert nekem megvannak a tartalékaim, én még akár 2-3 hónapon keresztül is kereshetek magamnak munkát, a megfelelőt, és így jobb eséllyel kapom meg a munkát, míg hogyha remegő térdel megyek be, és azt érzem, hogy ha most engem nem vesznek fel, akkor nem tudok vacsorát rakni a gyerekeimnek az asztalra. És ilyen esetben szerintem arányaiban kisebb az esélyem arra, hogy fölvegyenek.
Hát nem csak erről van szó, hanem már ha valahol dolgozunk is, hát nyilván, hogyha másnap kirúgnak, és nem tudok mit adni a gyermekeimnek, akkor nem fogom megvédeni az igazamat, hogyha mondjuk valamilyen igazságtalanságért, vagy ha nem fizetik ki a túlórámat, akkor nyilván mindenki kusolni fog, mivel nincs hova hátrálnia. Tehát ez a kiszolgatottság, ez nagyon veszélyes ilyen szempontból, és úgy látom, hogy egyre csak növekedni fog. Tehát a lakosság eladósodása körülbelül egyenesen arányos az ország államháztartásának az eladósodásával. A reálbérek, azok, pontosabban a béreknek a vásárlóértéke az ugye csökken, a fogyasztásunkat viszont nem tudjuk olyan mértékben visszafogni részben, nyilván a agymosó reklámkampányok következtében, mint amennyire szükség lenne, hogy ezzel a reálbércsökkenéssel lépést tartjunk.
Világos.
Egyébként ez egyáltalán nem magyar sajátosság, sőt ez lehet még egyébként sokkal rosszabb. Rész valahol ebből indult ki az a mostani amerikai kisebb, vagy most már közepes méretű gazdasági válság, amiről lehet hallani. Tehát ezeknek a jelzálog hiteleknek a beomlása, hogy arról van szó, hogy itt a magyarokhoz hasonló, magyar helyzethez hasonlóan eladósodott emberek, hogy abban jelzálog hitelt vettek fel a lakásukra, és ez volt a fedezet aztán a banknak, amit egy értékpapírra, vagy valamilyen pénzügyi szervezetnek értékpapírra, ennek felment az ára, mert belement a spekulációs tőke, és akkor ugye bármelynek az alapjai megszűntek, mert nem tudták visszafizetni az emberek ezt a jelzálogot, így aztán ugye bár volt ez egyre nagyobb hullámokat verő gazdasági válság, ami most már nem hetek, hanem most már hónapok óta tart gyakorlatilag. Egyébként ami nagyon durva, például, tehát még lehet hova süllyedni ezen a területen, az Egyesült Államokban ilyen 100-200 dolláros hiteleket adnak két hétre 15% kamattal.
Még egyszer?
Két hétre 15% kamattal adnak az Egyesült Államoknak, a szerencsétlen proliknak.
Ehhez képest kölcsön. Az uzsora kamat a szociális segély.
Így van, ez uzsora kamat, és ez legális. Ez egyébként legális, mert már nem tudom miért legális, valami jogi kiskaput kihasználnak, és ezért ez legális. Ez különböző pénzügyi intézetek, de nem bank, nem biztosítótársaság, hanem egyéb pénzügyi intézet nyújtja, abszolút teljes mértékben legálisan. És mint hogyha ez még nem lenne elég, van ennek egy folytatása. Ugyanis a közműveket mindig be lehetett fizetni készpénzben, mondjuk a villamosművek vagy a gázműveknek a kirendeltségein. És ugye a szegényebbek azok jellemzően készpénzbe fizették ki ezeket. És ezeket bezárták, ezeket a kirendeltségeket költségcsökkentés címen, és találtak ki, hogy kik kapták meg ugyanezt a feladatkört, pont ezek a uzsora cégek kapták meg. És akkor így ez összekötve, ez fantasztikus, mert az azt jelenti, hogy megjön a gázszámla, nem kell most kifizetned, nyugodtan menjél dolgodra, ne aggódj miatta, majd két hét múlva 15%-kal többet fizetsz. Tehát most jelenleg ez a helyzet, nem csoda, hogy ezek az emberek nem tudták visszafizetni a jelzálog hiteleiket.
De hát milyen a rendes fraktál elmélet? Hát ami a kicsiben, az a nagyban. Tehát, hogy a tulajdonképpen a mintázat az az, ami állandó, és az egész mintázat az pedig a rész egész komplexumában tölti ki a teret. Tehát amint a kicsiben történik, épp úgy a nagyban történik. Mint a fa törzse, ágai, levelei és azok erezete. Így szerte szét ugyanazt a mintázatot követik. Tehát ahogyan az Amerikai Egyesült Államokban az egyes kis ember el van adósodva, úgy van eladósodva maga az Amerikai Egyesült Államok is.
Így van, és hát az a szomorú, hogy mi is e felé haladunk, tehát azért érdemes esetleg már gyakrabban ilyen globális témák után nézni.
Egy rendes gyarmat az, hogy
is követi az gazdáját,
hát,
pontosan.
Teljes.
Az érdemes ilyen globális témákkal is foglalkozni egyébként, mert gyakran ezek megmutatják, hogy mire kell figyelnünk, vagy hogy merre tartunk éppen, és mire lehet felkészülni.
Hát azért érdemes nemzetközi dolgokkal foglalkozni, és ezt nem győzzük hangsúlyozni, nem elsősorban azért, mert a nagy világ történései kihatnak ránk, hanem mert történetesen ugyanazon a simpáron futunk, csak egy kicsit lemaradva. Csak hogy ez a mi mostani lemaradottságunk, ez évszázados történet egyébként, hogy már nagyon régóta le vagyunk maradva, csak ez a mi elmaradottságunk sokáig, nagyon-nagyon sokáig egy pejoratív dolog volt. Tehát a magyar ugar, a nyugattól való elmaradottság, ez a hátrányunk, amit nem tudunk behozni, hát nem véletlenül választotta a nyugat nemzedéke ezt a nevet saját magának, mert hogy ezt a lemaradást próbálták behozni. Csak hogy most simán lehetséges, hogy ez a lemaradás, ez most már egyre kevésbé pejoratív és egyre pozitívabb felhangot nyer, mert hogy amikor egy civilizáció rohan bele a szakadékba egyre nagyobb sebesség, akkor a lemaradottság az azt jelenti, hogy lehetséges, hogy nekünk mondjuk 10 évvel, 20 évvel több időnk lehetne arra, hogy elkerüljük a zuhanást bele a szakadék mélyébe. Csak hogy leigazoltuk azt a nagyszerű edzőpárost a csapatunkhoz, hogy ezt az elmaradottságot ezt csökkentsük, akik hát a Gyurcsány Kóka páros, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ez a lemaradás ezt csökkenjen, és felzárkozzunk a nyugathoz, például az eladósodottságunk, például a privatizációnak a mértéke, például az emberi jogok semmi bevétele tekintetében, és még oly sok minden más tekintetben, ezt azt hiszem, hogy sorolhatnám napestig. Hát nincs szerencsénk a kedves hallgatóval. Ilyen hitel nálunk is van, írja az SMS író. Na. Benne van a reklámban. 227-435 THM. Provident.
Igen, de...
Gusta.
A két hétre 10% az meg ennél is több. De valóban, és ami nagyon érdekes, én láttam ezt a hirdetést, hatalmas betűkkel hirdetik, hogy például a metró aluljárókban, mint hogy ez valami rendkívüli kedvezményes hitel lenne. Tehát nem is, hogy elrejtik, hanem még büszkék is rá.
Sziasztok! Felháborítónak tartom, hogy hitelkonstrukciókat hirdető reklámok az eladósodást könnyed, bohókás hétköznapi dolgok szintjére degradálják. Hát persze, hát ez az érdekük. Hát ne stresszeljél, mielőtt fölveszed a hitelt.
Persze. Üljél le szépen, kapsz egy kávét, cappuccino, minden itt írja alá, nem számít. Vagy két hét múlva fáj a feje, de most nyugodjon. Hát igen, tehát mindenkit szinte rávezetnek arra, hogy állati módra képtelen legyen két hétre előre gondolkodni, csak a mának éljen. Nem csak a mindennapokban, hanem most már a pénzügyi területen is. És hát valóban olyan rétegeket céloznak meg ezzel, akik már a rendkívül alacsony oktatásuk miatt is nincsenek tisztában azzal, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy kamat. Mondjuk most az Egyesült Államokról beszélek.
Hácsé írja. Én január 1-től leszek munkanélküli, egy nagy cégnél dolgoztam, és idén vettem lakást hitelre. Hónapról hónapra élek, mint a legtöbb polgártársam. A megtakarítás hiánya betegség esetében lesz tragikus, írja nekünk Zaza. Az egészségügyi reform után teszi hozzá. Hallgassuk meg a hallgató véleményét. Halló!
Halló, szia, Hany vagyok, üdvözlök benneteket. Na pont erre gondoltam én is, hogy a diákhitel például, lásd, most már lassan óvodába is lehet már fölvenni mindenféle kölcsönöket, hiteleket.
Csodálatos.
Nem? Ez okosan ki van találva.
Ez fantasztikus egyébként, de hogy van egy olyan graffiti egyébként a falon, amihez csak csatlakozni tudok, hogy nadrágot vegyél fel, ne hitelt. Ezt tudjuk polgártársainknak a figyelmébe ajánlani ezt a megjegyzést.
Hát a Hosentrager meg majd nyúlik.
Köszönjük szépen.
Köszi,
hello. Hello.
Az Apokalipszis RT utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a haldokló földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája. Csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad.
Az RT vendége Drábik János, az Uzsora civilizáció, valamint a Világdemokratúra című bestsellerek szerzője. Ezek azok a kötetek, amelyek az amerikai, illetve hát leginkább nemzetközi, de mindenféleképpen valamelyest Amerika központú pénzügyi rendszereknek a leleplezését tartalmazzák. Azért gondolom most így a címlapra tekintve, bár beléjük olvastam, hogy ez elsősorban Amerika központú, mert az egyiken a World Trade Center, a másikon a Szabadságszobor látható. Persze rá csak mögül tekintünk a Szabadságszoborra, és mind a kettő tele van pénzzel. Mármint a köteteknek a címlapja, ezek a kötetek egyébként a Goldbook kiadó gondozásában jelentek meg. Drábik Jánosról pedig azt érdemes tudni, hogy a korábban a amerikai állampolgárként vezette a Szabad Európa Rádiónak, azt hiszem, a hírszerkesztő szekcióját. Jól tudom?
Nem, vezető programszerkesztő volt.
Aha, vezető programszerkesztője volt a Szabad Európa Rádiónak, még a rendszerváltás előtt.
Hát persze, 83-tól 93-ig.
Uh-huh. És a rendszerváltáskor települt haza, és azóta írja a kötetet.
Nem, csak 2001-ben települtem haza.
Aha, tehát akkor nem települt haza a rendszerváltáskor.
Nem, 2001-ben.
Mhm. Uh-huh. És amerikai állampolgárként miért döntött úgy, hogy visszatér?
A feleségem kolozsvári, és akár hiszik a rádióhallgatók, akár nem, ő olyan annyira elkötelezett a magyarságának, hogy őneki a világ teteje az Budapest és Magyarország, és nem San Francisco, vagy nem Florida, semmi. Uh-huh. Nincs neki szebb és jobb, mint Magyarország, uh-huh. Tehát a feleségem miatt.
Uh-huh. Tehát akkor Amerikában szerzett betekintést ezeknek a pénzügyi rendszereknek a működésére?
Hát először ott, igen. először ott, de aztán hát a Szabad Európa Rádiónak egy csodálatos könyvtára volt. Hát ott akadtak kezembe olyan könyvek, amikről el se tudtam képzelni, hogy ilyenek vannak, és utána hát Münchenben van a Staatsbibliothek 9 millió könyvvel. Hát az egy aranybánya volt, mert az egész úgy kezdődött, hogy én akartam írni, mert én nekem van filozófia, a bölcsészkarról, a ötvösről filozófia szakos tanári végzettségem, és ugye jogot is végeztem, tehát van magyar és amerikai ügyvédi jogtanácsos, és a mai napig bejegyzett jogtanácsos vagyok New York államban, csak semmi haszna nincs, mert ugye itt élek. Szóval a lényeg az, hogy ezek az alapképzettségem, és úgy gondoltam, hogy írok egy kandidátusi, illetve hát PhD értekezés demokrácia elméletből, és aztán amikor ehhez gyűjtöttem az anyagokat, akkor jöttem rá, hogy itten nagy baj van a demokráciával. Miért? Mert nincs gazdasági esélyegyenlőség. Miért nincs gazdasági esélyegyenlőség? Mert magánpénzmonopólium van. Mi azzal a baj? Az a baj, hogy magántulajdonban van, meg kamatmechanizmus működik benne. Kikötöttem a kamat elméleteknél, van vagy 100 belőle. Rettenetesen nehéz volt megérteni őket, mert már rengeteg matematikát használnak, és én ugye egy zenegimnáziumban jártam, eredetileg csellóművésznek készültem.
Nekem is ez a problémám egyébként ezzel az egész globalizáció kritikával, hogy ahhoz annyira érteni, hogy az ember rendesen kritizálja, annyira érteni kell a gazdasági rendszereknek ez a közgazdasági alapú működését, amihez én olyan hülye vagyok, hogy ez tulajdonképpen először brokernek kell lenni, hogy az ember rendesen kritizálhassa ezt.
De itt muszáj, hogy ellent mondjak, mert én sok műsorát hallottam önnek, vagy tegezelek neked, mindegy.
Az én számomra a megtiszteltetés.
Jó, akkor szóval én sok műsorba hallottalak, és tisztában vagyok most már, hogy mi minden van a fejedben. Ezt nem, jó, rendben van. Ha az ember nem tud elég matematikát, meg ezt, meg azt kicsit nehezebb megérteni, de meg lehet érteni, és neked is meg lehet érteni. Ezzel nem tudsz megszabadulni attól, hogy destudírozzad. Ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy az embernek ezt az erőfeszítést meg kell tennie, ha tudni akarja, hogy milyen világba ért. És 600 könyv után, amit én most már ugye földolgoztam 7 év alatt, 8 év alatt, kimerem jelenteni, hogy bizonyos szempontból az én specialitásom a generalistaság lett. Olyan értelme vagyok generalista, hogy a különböző szaktudományokból, például közgazdaságban, amiből nekem nincs diplomám, de azért összeszedem a dolgokat, és egy új komplex képet rakok össze belőle. Tehát úgy lettem specialista, hogy generalista.
És Drábikor, mi a vélemény arról, hogy onnan teljesen egyetértek azzal kapcsolatban, hogy kell vennünk a fáradtságot, hogy megértsük ezt a rendszert, megérthető, nem könnyű, de megérthető, mert komplex világban élünk, tehát nyilván nem lehet egy egyszerű magyarázattal felfogni az egészet. Ennek ellenére vannak, akik ezt megpróbálják, és különböző összeesküvési elméletekkel, vagy egy egyszerű rasszista elmélettel próbálják megmagyarázni a világban lévő zavarokat, szegénységet, és a többi, és a többi, és hogy gyakran pont ezek az emberek hivatkoznak mégis az ön műveire, például hazai szélső jobboldali írásokban.
Hát igen, valóban ez azért van, mert ez nagyon könnyű. Ez nagyon könnyű azt mondani, hogy ez vagy az az etnikum a bajoknak az oka, ez sokkal könnyebb.
Igen, erre gondolok
ez sokkal könnyebb, mint a végig tanulmányozni a dolgokat. Az igazság az, hogy azért a másik oldal is, akik úgy osztogatják, tehát nem akarnak érdemben vitatkozni, egyszerűen azt mondják a másikra, hogy ez összeesküvés elmélet, és azt hiszik, hogy ezzel el van intézve. Holott az az igazság, hogy összeesküvések vannak, mert ez összeesküvés. Az összeesküvés az, hogy néhány ember összefog, kidolgoz egy közös stratégiát, egy közös cél elérése érdekében, ez még nem összeesküvés. De ha elhatározza, hogy ezt titokba tartja, mert úgy talán hatékonyabban el tudja, de akkor már összeesküvés. Ez megvan családi szinten, ez megvan kisebb közösségek szintjén, ez bizony megvan egy-egy nagyobb társadalmi közösséget, illetve országos szinten, és bizony megvan nemzetközi szinten is, mert nemzetközi szinten is vannak olyan történelem formáló erők, amelyek igenis szövetkeztek egy bizonyos közös világstratégia kidolgozására, és e cél elérésében együttműködve, ha lehet, titokban tevékenykednek. De ezt hozzákötni, egy bizonyos etnikumhoz az természetesen tulajdonképpen a tájékozatlanságnak, meg a lustaság. Mert nagyon egyszerű. Kérem, minden bajnak ez vagy az az etnikum. Ne, ez sokkal komplikáltabb kérdés, mert ha már valaki fölteszi nekem azt a kérdést, hogy én elkezdtem mondani, hogy hogy jutottam ide, hogy végül a pénzrendszernél kötöttem ki, és azért föl kellett tenni magamnak a kérdést, mikor már megértettem, hogy ez egy rossz pénzrendszer, és hogy mi minden módon vissza lehet vele élni, hogy csak egyet mondjak, egy visszaélést, magyar példát. Ezt a Nemzeti Bank 2. számú műhely füzetében az 56. oldalon bárki elolvashatja, 93-ban jelent meg. Ebben az van benne, hogy Magyarország 73 és 89 között a nemzetközi pénzvilág különböző intézményeitől lényegében 1 milliárd dollár nettó forrás bevonásba részesült. Kapott ennyi, többet vett föl, de ennyi bejött az országba. Na most ezért ugyanez alatt a 16 év alatt kifizetett 11 milliárd dollár kamatot, és még maradt 89-ben 22 milliárd dollár kifizetetlen adóssága. Na most ha valaki nem érti, hogy ez a pénzrendszer hogy tud egy ilyen hihetetlen, mondjuk egyenletet előállítani, akkor az nem érti meg, hogy például hogyan történhetett meg, hogy ez az ország, és akkor itt jönnek már, amikor az ember megkapja a jelzőket, hogy ez az ország valójában már nem a magyaroké. Mert én ezt igenis kimerem jelenteni, hogy ennek az országnak a vagyona átment a nemzetközi pénzügyi közösség kollektív részvényvagyonába. Illetve egy része megmaradt a hazai, hát hogy mondjam, kozmopolita, komprádol, kollaboráns érdekcsoportoknak a privát tulajdonaként.
Ezt hívjuk privatizációnak, ezt a folyamatot.
Ezt hívjuk privatizációnak. Na most, de a magyar, az a magyar társadalom, azok a magyar ember, akik ezt a vagyont létrehozták, és amely vagyon az ő, tulajdonképpen az ő vagyonuk volt, mert ugyan állami vagyonnak nevezték, de kié az állam? Arra is kell válaszolni, kié az állam? Hát az állam se önmagáé, mert az állam önmagában az egy jogi absztrakció, az államot a természetes személyiségű emberek, állampolgárok hozzák létre, tehát az állam is az övék, és az a vagyon, amit az állam kezelt, és amire nem kapott engedélyt, soha meg nem kérdezték az igazi tulajdonost, a lakosságot, hogy akarod-e, hogy a te tulajdonodat mi eladjuk, és utána, amit kapunk belőle, azt egy feneketlen kútba, az adósságszolgálat feneketlen kútjába bedobjuk. Mert hiszen itt van a probléma. Miért? Mert ez szintiszta igazság, hogy az én könyveimet egyes körök nem szeretik. Miért? Mert én rámutatok arra, hogy tulajdonképpen ez az egész szisztéma oda vezetett, hogy ma ez az ország, amely a nemzeti vagyonának több mint a 80%-át elidegenítette, és nagy részt külföldeknek, és úgy, hogy a miniszterelnök úr mondja, játék pénzére.
De egyébként hozzáteszem, nem teljesen mindegy, Drábik úr, hogy külföldieknek, vagy nem külföldieknek? Tehát most nem teljesen mindegy, hogy Magyarországon élők magánvagyonát fogja gyarapítani az, ami a kollektív tulajdonból átmegy magántulajdonba, vagy külföldön élők magántulajdonát fogja gyarapítani? Nem tök mindegy az nekünk?
Nem. Mindjárt szépen szeretném.
Mert kíváncsi leszek.
Mindjárt szeretném neked nagy tisztelettel mondani, hogy nem. Mert figyelj ide, mert hogyha most mondom az adatokat, és akkor ebből azonnal látni fogod, hogy miért nem mindegy. Ma Magyarországnak a külföld felé a tartozás állománya, amely külföld úgy fogalmaz meg, hogy az én követelés állományom Magyarországgal szemben, ez ugyanazt jelenti, csak attól függ, hogy ki fogalmazza meg, a külföld úgy fogalmazza, az én követelés állományom Magyarországgal szemben, Magyarország meg úgy fogalmazza meg, hogy az én tartozás állományom a külföld felé. Ez ma meghaladja a 2007-ben a 40 ezer milliárd forintot, dollárba 210 milliárd dollár. Na most várja, figyelj, mindjárt megérted. Mindjárt megérted. Az azt jelenti, hogy külföld felé, nem belföld felé, külföld felé nekem a magyar gazdaság egészének, beleértve a kicsi államit és a sok privát gazdaságot és a sok egyént, Magyarország, tehát a gazdaság egészének, az összes szektort beleértve, ki kell szolgálni 40 ezer milliárd forintnak a hozamát. Most a hozam három dologból áll össze, hogyha az a külföldinek gyára van itt, profitra tart igényt. Hogyha tőke befektetése van, tőkejáradékra van igény. Ha kölcsönt adott, kamat fizetésre van igénye. Na már most, ennek a 40 ezer milliárd forintnak a kiszolgálása, úgyhogy ez elhagyja az országot, ez 2006-ban több meghaladta a 8 milliárd eurót. Na most ezt a 8 milliárd eurót egy olyan gazdaság, amely 13 ezer milliárddal működik, nem tudja kitermelni. Csak úgy tudja előállítani ezt a hozamot, ha még eladnak hozzá valamit minden évben, amíg van, és még kölcsönt is vesznek föl, vagyis az ország ebben a szisztémában minden évben szegényebb lesz, és hogyha ez nem a külföld lenne, hanem mondjuk a külföldi csak 20 ezer milliárd lenne, és a másik 20 ezer milliárd belföldieké lenne, itt jön a válasz, akkor nem kellene, akkor abból a 8 milliárd euróból csak 4-nek kellett volna elhagyni az országot. De 4 milliárd euró itt maradt volna, és már is a külkereskedelmi mérlegünk nem hogy egyensúlyba lett volna, hanem kifejezetten jó egyet, mert hiszen mindjárt válaszolok rá,
Én értem ezt, de hogyha viszont valaki magyar állampolgár privatizálja, és magyar állampolgárnak a vagyonát gyarapítja, ez a magyar állampolgár ugyanúgy bemehet az Andrássy úton egy bankba, oda mehet egy befektetési brókerhez, és vásárolhat belőle részvényeket.
Ez igaz.
És az ő vagyona ugyan, ez mégis igaz, elhagyja az országot.
De igaz, de igen.
És amikor elmennek nyaralni, mondjuk elmennek nyaralni a paradicsomokba,
Maldiv-szigetre,
akkor sem a magyar gazdaságot
gyarapítja. De amiről beszélek, ez nem egészen így van. Na még egyszer, akkor menjünk tovább. Ugyanez a szisztéma miért sokkal igazságosabb Ausztria szempontjából. Megmondom miért. Mert Ausztria nincs így túlprivatizálva, és Ausztriának is vannak, tehát most az Ausztria alatt értem az osztrák magántőkét is értem alatt, most tehát nem az osztrák államot értem alatt, hanem az osztrák gazdasági szereplőket értem. Tehát az osztrák gazdasági szereplőknek van annyi befektetése más országokban, hogy amennyit kivisz a nemzetközi pénz- és korporációs oligarák kivisz Ausztriából, ugyanannyi oda bejön, és a szisztéma, hogy úgy mondjam, egyensúlyban van. Magyarországon azért nincs egyensúlyban, mert magyar befektetések, számottevő magyar befektetések külföldön nincsenek, mert nem volt számottevő magyar tőke, hogy termelőtőke és pénztőke, hogy ezt meg tudta volna csinálni. Ellenben minden, ami ért valamit, az úgy, ahogy a miniszterelnök úr megfogalmazta, játékpénzért a külföldieknek lett átengedve, ez az ő kifejezése. De azért használom, mert igaz kifejezés.
Gyurcsány mondta ezt?
Gyurcsány miniszterelnök úr mondta, játékpénzért átengedtük a külföldieknek. Így mondta, szó szerint.
Elég őt idézni, ha az ember bírálni akarja, nem?
De itt nem sok értelme van a Gyurcsány bírálásának, mert itt a szisztéma rossz. A Gyurcsány ennek a szisztémának az egyik képviselője, egyik terméke.
Igen, de Gyurcsány és Kóka előtt azért olyan elvtelenül és olyan, a nemzetközi gazdasági oligarchiáknak olyan kölyök kutya lelkesedéssel még soha senki nem szolgáltatta ki az országnak a vagyonát, mint ő.
Tehát azért ezt tudjuk. Hadd sarkítsam azt, amit ő mond, tehát nekem mondjuk egyszerű magyar átlagpolgárnak jobb, ha Gyurcsányok, Kókák és Cuslágok privatizálják az állami vagyont, mint hogyha a amerikai befektetési alap ezt állítja. Tulajdonképpen sarkítottam természetesen.
Nem, én azt mondtam, hogyha...
Mert a magyar állampolgárnak és a magyar tőkések.
Ha vagyon zömét, a nemzeti, vagyis a nemzet közös vagyonát, mert ez volt az állami vagyon, ha azt mondjuk úgy privatizálják, mint a csehek, hogy körülbelül a felét a csehek kapták meg.
Ez volt a kuponos privatizáció.
De mindegy, a tény az, hogy legalább a felét csehek kapták meg. Vagy úgy privatizálják, mint a lengyelek, ahol szintén több, mint a felét a lengyelek kapták meg. És vagy úgy privatizálják, mint a szlovákok, vagy akár a szlovénok, vagy hogy horribile dictu a románok. Tehát itt arról van szó, hogy az országot irányító politikai vezető réteg, és azért mondom, hogy itt nincs értelme ehhez vagy ahhoz a párthoz kötni, mert ebbe az elsőtől az utolsó kormányig mindegyik benne volt.
Tehát akkor
már az Antal kormány, akik benne volt, a Boros Péter kormánya benne volt.
Arról beszélünk, hogy Hon Gyula
mindegyik benne volt.
Orbán Viktor.
Mindegyik. Sőt, hadd mondjam meg, hogy már benne volt az 982-es magyar technokrata pénzügyi réteg, amely belement abba az eladósításba, amivel kezdtem, hogy kaptunk 1 milliárdot 16 év alatt, kifizettünk rá 11 milliárd dollár kamatot, és még felgyűlnek 22 milliárd dollár adósság.
Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT.
Ez igen, Drábik úr, nagyon érdekes, írja a Fly, éppen ideje volt meghívni, feszültem, figyelek. Én azért mentem közgázra, hogy szakértőként kritizálhassak, írja a Pizsi. Az lenne a kérésem a kedves hallgatókhoz, hogyha volna kérdésük Drábik Jánoshoz, a Világdemokratúra, valamint az Uzsora civilizáció című kötetek szerzőjéhez, akkor a 06303030881-es SMS számon írja meg a kérdést, és mi fel fogjuk tenni azt.
Én részben ellenmondanék Drábik úrnak. Természetesen abban egyetértünk, azt hiszem, itt mind a három, akik bent vagyunk itt a stúdióban, nyilván a privatizáció ellenesek vagyunk alapjával, legalábbis jelen helyzetben hát, abszolút.
Most ezen gondolom, amikor a magyarországi privatizáció meghaladta az európai, gyakorlatilag nincs is olyan nyugat-európai ország, ahol kisebb lenne az állami vagyon, az állami szektornak a része, nincs. Részaránya. Mint Magyarországon.
Elsők vagyunk.
Nem is Kunz privatizáció ellenesnek lenne. Amikor az Európai Unióból kilógunk, amire hivatkozva mindig privatizáltak, hogy mi az Európai Unióhoz tartozunk, stb.
Szerencsére éllovasaknak sikerült lenni most a privatizációban. Másrészt abban is nyilván mind a hárman egyetértünk, hogy itt rendszerszerű problémáról van szó, ugyebár, és az is biztos, hogy ez nem új keletű dolog, hanem az összes eddigi párt, sőt, már előtte is, ugyebár előző rezsimben is, ugyebár a technokraták már ebbe benne voltak ebben a folyamatban. Viszont ugye Drábik úr előbb azt mondta, hogy a lengyelek, meg a csehek milyen jól csinálták, hogy legalább a fele vagyont a privatizálásnál legalább a saját nemzetiségeknek adták el. De Drábik úr Szlovákiát is említette, Szlovákiában igen. És Lengyelországban nagyobb a szegénység, mint Magyarországon, és nagyobb a különbség a szegény felső tized, vagy a szegény felső 20 és az alsó egy tized, meg egy 20 között, mint Magyarországon. Ez azt bizonyítja, hogy teljesen mindegy, hogy a saját elitünknek privatizáljuk el a vagyont, vagy pedig amerikai, angol elitnek privatizáljuk a vagyont, a társadalom alsó 80%-a, vagy 70%-a ugyanolyan szegénységben marad. Sőt, lehetséges, hogy a hazai elit egyes esetekben még gátlástalanabb, mint a nemzetközi pénzügyi elit.
Amikor arról beszélünk, hogy azért vannak megszorítások Magyarországon, mert megbomlott a külkereskedelmi egyensúly, tehát a külföld felé a fizetési egyenleg, és megbomlott a belső, a költségvetési egyensúly, akkor ugye mégiscsak egy szempont az, hogy hogyan lehetne az egyensúlyt helyreállítani. Hát Én pedig erre válaszoltam, hogy ha más arányba történt volna a privatizáció, akkor teljesen másképp nézne ki a külkereskedelmi fizetési egyensúly.
Az igaz,
akkor,
de nekem egyszerű magyar embernek, mondjuk a 80%-hoz tartózkodva, vajon annak is javít ez a helyzetén? Tehát most nemzetállamokat nézünk, vagy embereket?
Én nekem az a véleményem, hogy például egy csomó megszorításra, amire most azért van szükség, mert megbomlott ez a külföld felé ez a fizetési egyensúly, akkor például ezekre a megszorításokra már nem lenne szükség. És mondok még valami mást, mert tulajdonképpen a belső egyensúly is nagyrészt azért bomlott meg, mert külföld felé kell fizetnünk. A költségvetési egyensúlynál hadd vezessem le, hogy ez hogy van. Itt már természetesen rendszerbeli problémáról van szó, de mert hiszen én a rendszernek vagyok a kritikusa, ezek az én könyveimben ugye
mind a hárman azok vagyunk.
Most ez én nekem most jelenik meg a 10. könyvem, de a 11-et holnap adom le a nyomdába. Tehát én az összes könyvemben lényegében egyetlen témát járok körül, ezért szoktam magamat tréfásan együgyűnek nevezni, mert együgyem van. Na most ez az együgy, ez például arra vonatkozik, hogy hogyan lehetne az országot, noha megvannak húzva a nagy nemzetközi koordináták, és ezt én úgy fejezem ki, hogyha meg kell mondani, hogy Magyarország melyik birodalomnak került a függőségébe, akkor az nem az Egyesült Államok, amelyet ugye úgy szoktak mondani, hogy a lábon maradt egyetlen szuperhatalom. De nem is az Európai Unió, amelynek formálisan a tagjai vagyunk. És pláne nem Kína, vagy India, vagy Oroszország. Egyik sem, vagy Brazília. Nincs is más. Nem. Mi az egyetlen igazi szuperhatalomnak lettünk a provinciája, amit én úgy nevezek, hogy pénzimpérium. Na most
Szalai Erzsébet, úgyhogy pénzügyi, gazdasági szuperstruktúra.
Igen, úgy is lehet nevezni, én pénzimpérium, hát sőt, én még becenevet is adtam neki, Orwellia, mert az Orwell által az ő könyveiben, az állatok farmja, az állatfarmban, meg a 1908-ban leírt módon működik. Na most, ez a bizonyos Orwellia, pénzimpérium, ez úgy létezik, mint ahogy egy kanál só létezik egy pohár vízbe. A pohár víz az a látható államok nemzetközi rendszere, és ez az igazi szuperhatalom pedig benne a só. Na most, hogy lettünk mi ennek a provinciája? Hát úgy lettünk, mert ugye én elmondtam addig, hogy ugye 89-ben úgy volt az ország, hogy kapott 1 milliárd dollárt, kifizetett 11 milliárd dollár kamatot, maradt még 22 milliárd, de nem folytattam. Na most a folytatás ebben a nemzeti banki dokumentumban nincs benne. De én tudom folytatni. A folytatás az, hogy akkor a nemzeti, tehát 89-ben, 90-ben a nemzeti vagyont a nemzetközi valuta alap 140 milliárd dollárra becsülte. Na most ennek mintegy a 80%-a el lett idegenítve, piacként át lett engedve, elpárolgott, eltűnt. 80%-a nincs meg. De minden esetre a zöme el lett adva. Na most mennyi pénz folyt be érte? Én kiszámoltam, 16 milliárd dollárt számoltam ki, de Járai Zsigmond azt mondta, hogy ezért körülbelül 20 milliárd dollár folyt be. Ő volt a Nemzeti Bank elnöke, fogadjuk el az ő számát hitelesnek. Tehát, de 140 milliárdnak nem 20 milliárd a 80%-a. Világos? Tehát rettenetesen áron alul rosszul lett ez privatizálva. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy hol van ez a 20 milliárd dollár? Hol van? Megkapta ezt a magyar költségvetés, és a költségvetésen keresztül a magyar állam és a magyar társadalom? Mi épült belőle? Mi? Semmi.
Úgy emlékszem, hogy 95-ben, vagy 94 elején döntöttek úgy, hogy ebből a pénzből adósságot törlesztenek. Volt egy vita rajta, hogy fejlesztenek ebből a pénzből, vagy adósságot törlesztenek, és akkor az SZDSZ nyomására úgy döntöttek, hogy ezt az adósság törlesztenek.
Így van, vagyis belerakták abba a feneketlen kútba, amiben rakhatunk annyit, mert akkor meg az a kérdésem, és akkor eltűnt az adósság? Nem. Az adósság jóval nagyobb, mint valaha volt, mert ma a magyar társadalom és a magyar gazdaság egészére nehezedő adósság, amit ki kell szolgálni, az 210 milliárd dollár. Tehát itt arról van szó, hogy beledobtuk egy feneketlen kútba, az adósság szolgálat feneketlen kútjába, és a magyar társadalom nem kapott érte cserébe. Ellenben azért folytassuk, hogy valamit kapott. Mert ezt az összeget a Nemzeti Bank, amely 100%-osan a magyar állam tulajdonában van, tehát valójában a magyar államnak az illetékes szervei úgy, mint a parlament és a kormány kellene, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorolja. De ezzel szemben a parlament hozott egy olyan törvényt, a Nemzeti Banki Törvény, amit persze minden évben módosítgatnak, de mindig a függetlenség javára hozott egy olyan törvényt, hogy én a saját tulajdonomnak semmilyen érdemi döntésébe bele nem szólhatok.
És ez abszolút antidemokratikus. És tehát a magyar népnek nincs beleszólása a pénzügyeinek, a legfontosabb pénzügyeinek az
így van, azért,
de... És ráadásul még azért harcolnak újra és újra a politika elők, hogy biztosítsák ennek a Nemzeti Banknak a függetlenségét, aminek egyáltalán nem kéne függetlennek lenni.
Illetve hadd finomítsam, ezzel egyetértek, amit elhangzott, de egy kis finomításra szólul. Mert ha már azt mondjuk, hogy független legyen, mert így lehet a monetáris egyensúlyt megtartani, vagyis hogy a termelő gazdaságban forgó mindenféle áru, stb. És az azt közvetítő gazdasági jel, a pénzmennyiség egyensúlyban legyen, és lehetőleg ne legyen infláció, mert megbomlik az egyensúly, akkor vagy infláció, vagy defláció van. Igen ám, de miért csak a közhatalomtól független ez a Nemzeti Bank? Bizony. Miért nem független a nemzetközi magán pénzvilágtól? Mert hiszen hol, kinek ad jelentést a Nemzeti Bank? A parlamentnek nem ad.
Az Európai Központi Banknak. Ami hát, úgy működik, mint
a... Pillanat, annak csak másodszorban. Elsősorban a Bázeli Bank of International Settlementnek ad havonta jelentést, és ez pedig micsoda? Ez pedig a nemzetközi pénzvilágnak egy magánbankja, amit 1930-ban azért létesítettek, hogy a nemzetközi nemzetközi pénzvilág magánintézményeként működő központi bankoknak a központi bankja legyen, és tulajdonképpen a BIS, ami ez persze most már, ami ott van Frankfurtban, az Európai Unió központi bankja, a European Central Bank, azóta az is beleszól, holott egyelőre mi még nem vagyunk az Európai Zónának a tagja, tehát formálisan még mi nem tartozunk az Európai Unió központi bankjának a hatásköre alá, tehát formálisan még az ország pénzrendszere független attól eltekintve, hogy az Európai Uniónak már a tagjai vagyunk, de nem vagyunk tagja az eurozónának, tehát az euró az nincs itt nálunk, de vissza akarok térni arra az eredeti kérdésfeltevésemre, hogy az a befolyt 20 milliárd dollár, amit mégis a nemzeti vagyon 80%-áért kapott az ország, azzal mi lett? Hát elmondom. Igen, ezt a pénzt a Nemzeti Bank megtartotta saját magánál, és a magyar költségvetésnek pedig vett papírokat, festéket, és a pénzjegynyomdába forintot nyomott, illetve elektronikusan átküldte a forint ellenértékét. Na most... ez egy óriási mennyiségű forint volt, még akkor is, hogyha ugye tehát csak 20 milliárd dollárról volt szó, nem pedig aránylagosan az értéknek megfelelő dollár mennyiségről. Mit csinált a magyar állam ezzel a óriási pénzzel? Többféle dolgot csinált. Az egyik, amit csinált, hogy egy óriási infláció volt. Volt ezekben a nagy privatizációs esztendőkben volt olyan inflációs év, hogy 20% volt az infláció, meg 25, meg 30. Szóval még olyan év is volt, hogy 35% volt az infláció, vagyis tulajdonképpen azt a forintot, amit a Nemzeti Bank mégis átadott a költségvetésnek, lényegében az állam elinflálta, vagy különböző más sterilizációs módszerekkel eltüntették. Tehát itt az a lényege, hogy a magyar nép a közös tulajdonát képező nemzeti vagyon 80%-áért lényegében inflációt vagy semmit kapott cserébe. Ellenértékkel.
DB írt nekünk egy SMS-t, nagyon beszédes, azt kérdezi, könyörgöm, van ebből kiút, vagy azonnal vegyem a sátorfámat? Kedves DB, hát hova is mennél
ezzel?
Hova gondolnál menni?
Sportpont a 88.1-en. Rendkívüli sporthír következik. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba, nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt.
Az RT szívből gratulál Kulcsár Krisztiánnak, aki aranyérmes lett Szentpéterváron a vívó világbajnokság férfi párbajtőr versenyében. Azt hiszem, hogy az egész magyar társadalom újjong, pedig erre túl sok okunk nincs, aki ezt állítja, Drábik János, az Uzsora civilizáció, valamint a Világdemokrát úra című köteteknek a szerzője, Drábik János a hitelpénz fasizmus világrendjéről ír a könyveiben. Hogy mit jelent a hitelpénz fasizmus, arról elsősorban őt kérdezném, főleg arra való kifejezett tekintettel, hogy most, ha szabad kérnünk, akkor egy kicsit távolodjunk el kis hazánk posványától, és a nagy nemzetközi kitekintésnek a vizeire elvezzünk. Próbáljunk meg valamelyest közérthetőek lenni. Én az átlag rádióhallgatónál lényegesen képzetlenebb, mondhatnám primitívebb vagyok egyébként pénzügyekben, úgyhogy nyilván nem én vagyok a referencia tartomány, nem nagyon értem ezeket a hitel, különböző és nem tudom, gazdasági mahinációkat. Mit jelent a világdemokratúra, mit jelent a kamatkapitalizmus, mit jelent a hitelpénzfasizmus, tehát ezek a kategóriák, amelyek a nemzetközi gazdasági rendszernek az eszközei, és Drábik János tematikája immáron évtizedek óta.
Azt jelenti, hogy van egy nagy hagyományú, nagy szekértelemben rendelkező, pénzügyekben jártas, transznacionális, tehát nemzetek felett álló, nemzetközi pénzügyi érdekcsoport szakemberekből.
Világbank nemzetközi valóta?
Nem, azok már ennek a frontintézményei. Ezek azok fölött állnak. A Világbank, a Nemzetközi Valutalap, és egy sor más, és
ez a
központi...
Ez a felszín is emögött van a háttérben.
Nem, először vannak a nagy szakértelemben rendelkező pénzügyi érdekcsoportok. Ezek...
bankárok?
Pillanat.
Befektetők?
Na, akkor pillanat. Igen. Itt van ennek a rendszernek, amit ugye, amit mi egy világrendszernek tekintünk, és pénzimpériumnak, és neveztünk. Ennek van egy törzsvagyona. Ez a törzsvagyon, ez nincs szétosztva, nincs egyes emberek tulajdonában, hanem ez, és először is ez a törzsvagyon 300 trillió dollár. Egy trillió angolul 1000 milliárdot jelent, tehát 300 000 milliárd dollár a törzsvagyona, nem ennyi a vagyona, ennél több. Ez a törzsvagyona. Na most, ez a törzsvagyon nincs szétosztva, hanem ez holdingokban van, különböző holdingokban, családi alapítványokban, több mint 30 ezer különböző más alapítványban, befektetési alapban, biztosítoknál.
Most mondta, hogy nincs szétosztva?
Tessék?
Most mondta, hogy nincs szétosztva.
Ez nincs szétosztva, mert ez az egyes beruházó bankár dinasztiáknak a közös családi vagyona. Nincs szétosztva, mindig a családi tanács, a különböző családoknak a belső törvényei, amelyek végrendeletek, stb. Alapján alakul ki. Drámikus. A családi tanács ossza szét minden év végén ennek a hasznát.
Ez a világ javainak hány százalékát teszi ki ön szerint?
Na most én egy enszadatot akarok mondani. Uh-huh. Amit nem én számoltam ki, hanem megmondom pontosan, ez egy 2002-es adat, amit a tókiói ENSZ intézet, amelynek van egy fiókja Finországba, azt tette közé, és ez a következőt mondta: ha a világ 6 milliárd 350 millió emberét 10-re redukáljuk, 10, uh-huh, és a világ vagyonát pedig 100 dollárra, uh-huh, akkor egy emberré 99 dollár, és 9 emberé 1 dollár. Így oszlott meg 2002-ben a világ vagyona.
Igen.
ENSZ adatok szerint.
Ez így jó közérthető, de ez nem arról szól, hogy a világnak a gazdag régiói nagyon gazdagok, nagyon nagy luxust halmoztak föl, a világnak a szegény régiói meg nagyon elszegényedtek, és nagyon-nagyon nagy mértékben nélkülöznek, ezért aztán többek között ebből kifolyólag nagyon túlszaporodnak, és így válhat ez a pénzügyi elosztás, illetve demográfiai eloszlás ilyen radikálisan igazságtalanná? Tehát biztos, hogy emögött ez a pénztőke csoport áll, amelyikről...
Ez egy nagyon jó kérdés, de egészítsük ki azzal, hogy még érthetőbb legyen. Egészítsük ki azzal, hogy hogyan jöhetett ez létre, milyen módszerrel. Hát erre kezdtem én tulajdonképpen válaszolni, hogy létezik egy olyan nagy tapasztalatú, pénzügyekben járatos, transznacionalista érdekcsoport, amely tudta, hogy ha ő neki sikerül olyan intézményeket létrehoznia, amelyekre az államoknak a pénzkibocsátási felség jogait, tehát pénzkibocsátás, kamatszabályozás, hitelrendszer, árfolyamszabályozás, tehát úgynevezett monetáris felség jogokat át tudja helyezni, akkor ő tulajdonképpen korlátlan mennyiségű pénzt tud a levegőből előállítani. Na most ez...
Spekulációval?
Nem spekulációval, hanem a központi bankok úgy működnek, hogy ők kibocsátják a pénzt. Ennyi. Uh-huh, hát azért ezt meg kell érteni.
Ők nyomtatják a pénzt, akkor erről van szó.
Hát ma már nyomtatni is csak egy töredékét kell, mert ezek most már elektromos, vagy elektronikus jelek formájában ült formát. Hadd mondjam meg, hogy például ennek a rendszernek az egyik tartó pillére az amerikai Federal Reserve System, amely hivatalosan betölti az Egyesült Államok központi bankjának a szerepét, de 8 magánbank tulajdonosa 100%-osan magánintézmény. 1913-ban jött létre. Na most, hogy állítja ez elő például a dollárt? Hogyha kell a Bushnak például az iraki háborúra mondjuk 100 milliárd, akkor egyszerűen az állam, a kormánynak a pénzügyminisztere kibocsát egy 1000 milliárdos treasury bondot, államkötvényt.
Tehát ez infláció.
Pillanat. De én most elmondom, hogy hogyan történik valójában. Így történik.
És nem vezet az inflációhoz?
Például hadd mondjam meg. Nem mondtam el. Uh-huh. Kibocsát egy 100 milliárdos államkötvényt, és ezt fölajánlja megvételre a Federal Reserve Banknak, amelyiknek ugye sokáig a Alan Greenspan volt a elnöke. Akkor az Alan Greenspan vesz egy másik papírt, most nagyon primitíven is leegyszerűsítve mondom, mert azért nem ilyen egyszerűen történik, de vesz egy másik papírt, amire ráírja, hogy ez csekk, Federal Reserve csekk, és ráírja, hogy 100 milliárd dollár. És a két papírt kicserélik. Na most az államnál lévő Federal Reserve csekkel az állam elkezd mondjuk fizetni 10 kereskedelmi bankránk. Az egyiknél kifizeti a hadsereg számlát, a másiknál a social security, a harmadik diploma, mindegy. 10 bankhoz eljut mondjuk a 10 milliárd dollár. Most a 10 milliárd dollárhoz az a kereskedelmi bank, mert ez reserve tartalék, még 90%-ot ő is hozzátehet, hogyha valaki megy és kölcsönt akar fölvenni, nyit neki egy csekket, és úgynevezett checkbook money-t hozzátesz. Vagyis a bankrendszer kreálja a levegőből a pénzt. Ezzel szemben mindenki másnak a dollárért munkát, árut, terméket, szolgáltatást kell adni. Ezért is lehetséges, hogy Amerika élősködjön más népeken, mert Amerika levegőből tud 100 milliárdok közül, a többi népeknek pedig ezért munkát kell adni. Na most menjünk tovább. De ez mindenütt így van. Ez Magyarországon is így lehetne, ha Magyarországon a nemzetközi pénz és korporációs oligarchia parancsára a központi bank, a Magyar Nemzeti Bank ne tenni azt, hogy tulajdonképpen a magyar forint, a magyar kibocsátású forintot eltüntették, az nincs, hanem már csak olyan forint van forgalomban, hogy mindig kölcsönt vesznek föl, a kölcsön persze kamattal terhel, és a deviza kölcsönt azt konvertálják át, öltik forintá. Tehát minden forint, ami van, az deviza hitelpénz, külföldről érkező deviza hitelpénznek a forint ruhája. Na most ez a forint a normál forinttól, amit a Magyar Nemzeti Bank kibocsáthatna, de nem bocsátja, mert megtiltja neki a nemzetközi pénzvilág, az azért van, mert a nemzetközi pénzvilág minden emeltyűjét a magyar pénzrendszernek a saját kezébe tartja. És ezért van az is, hogy például teljesen butaság arról beszélni, hogy mikor vezetik be az eurót. Az euró réges-rég be van vezetve. A forint nincs kivezetve. Mit jelent a kettő között a különbség? Az a kettő között a különbség, ha a forint nincs kivezetve, mert ennyiben a euró be van vezetve. Mert mi az, amit nem lehet euróért ma Magyarországon megvenni? Mi az mi? Na most, az euró be van vezetve. A forint azért nincs kivezetve, mert amíg a forint van, az saját kények kedve szerint tudja manipulálni a nemzetközi pénzügyi közösség, akkor viszi föl, amikor abból kaszál óriási profitot, akkor értékel ide, amikor abból kaszál, és minden emeltyőt. Na most erről a privilégiumáról, vagyis hogy a forintot kivezetjék, vagyis hogy formálisan is az euró legyen itt a pénz, erről a privilégiumáról, tehát hogy ne spekuláljon a magyar gazdaság és a magyar társadalom rovására a forint ellen, erről a privilégiumáról csak akkor mond le, ha az úgynevezett egyéb feltételeit, például a Maastrichti feltételeket, hogy 3%-nál ne legyen, a GDP 3%-ánál ne legyen nagyobb a költségvetés hiánya, vagy az ország eladósodása ne legyen a GDP 60%-ánál. Tehát amíg ezeket a parancsait nem teljesíti Magyarország, addig nem mond le arról, hogy a forintot a tetszése szerint manipulálja.
Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifagy az olaj a benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt. Gondoljon a holnapra, mert közeleg.
Különböző hallgatóknak az SMS-eit fogom felolvasni, de azt hiszem, hogy csokorba köthetők, és egy tüdővel, egy lélegzettel tud rájuk majd válaszolni. Van egy ilyen kérdés, hogy sziasztok, kik ezek a családok? Mert hogy elhangzott, hogy egy tucat, pár tucat család az, amelyik a világgazdasági rendszerét mozgatja. Másik SMS író kérdezi, hogy Rothschildok? És akkor ha erre lehet rárakni még egy lapáttal, már pedig hogy ne lehetne rárakni még egy lapáttal, írja az SMS író major, hogy jönnek a zsidók? Szóval ezeket a kérdéseket kaptuk itt az SMS falon.
Erre nagyon gyorsan válaszolok, hogy ez a nemzetközi pénzügyi közösség, ez nem etnikai alapon működik, mindenféle etnikum megtalálható benne. A másik az, hogy persze természetesen vannak zsidó származású bankár dinasztiák is, de vannak tehát keresztény bankár dinasztiák is.
Sőt, gondolom, katolikusok is vannak köztünk.
Meg protestánsok, meg persze, természetesen ez így van. Ám bár
amerikaiak egyébként jobbára?
Hát a helyzet az, hogy miután a vagyon ez a 300 trilliós törzsvagyon, ez globális, ez globális holdingok tartják, de családi holdingok, meg családi alapítványok. Én annyit tudok, hogy Korjagina, aki matematikus, akadémikus, és Gaziev, aki szintén közgazdász, matematikus, és a Jelcin kormányban miniszterelnök helyettes volt, szóval ők számolták ki ezeket a trilliós adatokat, és a leggazdagabb családnak, igen, a Rothschild Family Trust nem szétosztott vagyon, nincs szétosztva. Ez kb. 100 trillió dollár, azután a leggazdagabb család a Rockefeller, 11 trillió dollár, én tőlük veszem az adatot, mert hát én ezt nem tudom kiszámolni, de viszont ezek, hangsúlyozom, matematikus közgazdász.
Jó, neveket még ezek, tehát családneveket szeretnénk hallani.
Jó, hát mondtam most már kettőt.
Halljuk a többit, tehát hogy ez biztos, hogy vannak itt tömegesen családnevek, tehát hogy akkor ők vezetik a világunkat,
azért azt nem mondanám, hogy ők vezetik, mert azért ahhoz ők kevesen vannak. Itt arról van szó, hogy ez a törzsvagyonon kívül van még egyéb vagyon is, és azon kívül itt egy komoly hálózat működik, amiben ott vannak az univerzális hatáskörű pénzszervezetek, Világbank, Nemzetközi Valutalap, OECD, stb. A Világkereskedelmi Szervezet. Azon kívül ott vannak a különböző olyan társaságok, amelyeken keresztül a politikai rendszert irányítják, Bilderberg csoport, a New Yorki Council on Foreign Relations, vagyis a külkapcsolatok tanácsa, a londoni Royal Institute of International Affairs, a City of London, az ma is ennek a pénzimpériumnak a Vatikánnak.
Jellemző angol száz
igen, de vannak benne
a London és New York és
de van benne vannak benne amerikai. franciák is vannak benne nagyon erősen, vannak benne nagyon erősen németek, japánok vannak benne. És, szóval,
én kérdésem is nagyjából ide kapcsolódik, hogy elmondta, hogy az előbb, a szünet előtt, hogy hogyan veszik ezek a jegybankok, a világ jegybankai szinte a levegőből a pénzt, a saját hasznukra, de hát ezt ugye minden pénzügy tankönyvnek az első leckében, de van, pénzmultiplikációnak hívják, és minden jegybank ezt alkalmazza, a magyar is, de valóban kisebb mértékben nyilván, mint az amerikai, mivel ez a pénzügyi szuperstruktúrának a bizodalma kisebb a Magyarországban, mint mondjuk az Egyesült Államokban, tehát kisebb nyilván a befolyásunk, de ezek igazából pénzügyi közgazdasági logikával önmagukban magyarázható dolgok, ezekhez nincs szükség semmiféle ilyen összeesküvésekre, vagy pedig hátulról jön a családokra, és nem is tudom elképzelni, hogy mondjuk a világ pénzügyi elitjét, amik benne vannak a jegybankok, a családok, a nemzetközi pénzügyi szervezetek, a legnagyobb bankok és a legnagyobb bankoknak a hálózati képviselői, hogy ez körülbelül mondjuk 10 000 ember valóban titokban, mint egy család dolgozik, és irányítja a háttérből a globalizációt. Ezt én nehezen tudom elképzelni, főleg akkor, amikor a kapitalizmus logikája szerint ezek önmagukban, ezek nélkül, az emberek nélkül is így kellene, hogy működjenek ezek a dolgok. És ha viszont ilyen csoportokban gondolkodunk, akkor arra kíváncsi lennék, amit már itt egy SMS író már feszegedett is, hogy akkor mi a megoldás? Hogyha ez a 10 000 embert eltiltálják mondjuk a pénzügyektől, most mondjuk megfoszták őket vagyonuktól, akkor hirtelen egyszer csak minden megjavulna?
Nem, mert ez itt egy nagyon komplikáltan állam, mint egy állam úgy működik a pénzimpérium, a látható államokon belül, úgy, ahogy a só vagy a cukor föloldódik a vízben. Elkezdtem már mondani, hogy a központi bankok és a kereskedelmi bankok az csak az egyik intézményi rendszer, amit kiépített és működtet. De ott vannak, az ő tulajdonukban van 500 multinacionális világcég. Ők a tulajdonosok. Ők a részvényeknek a tulajdonosai. Azon kívül ott vannak azok az intézmények, amikkel a politikai rendszereket irányítják. Már kezdtem sorolni. A Bilderberg csorolt, a New Yorki Council of Foreign, a londoni Royal Institute of International. Ide lehet sorolni a különböző think tankek, több mint 30 ezer gondolati műhely van, ami nekik dolgozik, és szállítja a mindenféle terveket és elgondolásokat.
Akkor csak egy rövid kérdés.
És akkor még nem mondtam olyat, mint az Európai Unió. Az Európai Uniót is ez a társaság találta ki, mert az Európai Uniót nem a Council, nem a Commission, nem az Intel, hanem az ERT irányítja, a European Roundtable of Industrialists, vagyis ennek...
Európai gyáriparosok kerekaszt.
Az irányítja, az irányítja.
Ezzel kapcsolatban egy rövid kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Tehát először volt a mai ismert végletesen kizsákmányoló kapitalizmus, és olyan csoportok, amelyek ezt a leginkább kihasználják, vagy pedig ezek a csoportok alakították ki ön szerint a mai rendkívül módon kizsákmányoló világkapitalizmust?
Kezdetben a kapitalizmus is úgy működött, hogy a termelő kapitalizmuson volt a hangsúly, tehát az árutermelők, az igazi ökonomián. Ez fokozatosan, amikor ki tudta építeni ez a pénzhez értő nemzetközi hálózat, ki tudta építeni magának azokat, például központi bankokat, amelyekkel ők a pénzt és a hitelt a saját magánmonopóliumokká tették immáron világszinten, akkor a termelő kapitalizmus fölé kerekedett a pénzkapitalizmus, és egy új rendszer jött létre. A pénzkapitalizmus rendszerét már Arisztotelész azt mondta, hogy az nem ökonomia, hanem krematisztika. Mert ott mert más elv szerint működik. Ugye az ökonomia úgy működik, hogy a szükségletekre állítják elő a terméket. A pénzgazdaság meg úgy működik, hogy a pénzből még több pénzt kell előállítani. Egészen más. És itt rengeteg olyan dolog lép be, ami rendkívül kártékony.
A műsorunknak lejárt az ideje, de még egyetlen egy kérdés itt van az SMS falon, ami nagyon kapargatja belülről az SMS falunkat, és én azt gondoltam, hogy fölteszem is, egy rövid választ várok rá. Így hangzik a kérdés. De hát akkor mi a baj azzal, hogy világproletáriai egyesüljetek?
Hát ugye most az van, hogy világbankárjai egyesüljetek, ez valósult
és
meg.
És mi az ön válasza erre?
És erre az a válaszom, hogy a pénz globalizmusát le kell cserélni a termelésen alapuló, tehát a szociális piacgazdaságot felvállaló, és igenis a protekcionista, tehát a gyengébeket védő politikát felvállaló globalizmussal. Van alternatíva, mert a pénzrendszert is, tehát a magánpénzrendszert, ami most van, azt vissza lehet alakítani közpénzrendszeré. Hát ezeket írom le a könyveimbe. Alternatíva van, nem kell feladni, csak tanulni kell, mert ha nem értjük meg azt a pénzrendszert, amiben éltünk, akkor nem tudjuk, hogy mi történik a világban.
Drábik Jánossal, a Világdemokratúra, valamint az Uzsora Civilizáció című kötetek szerzőjével beszélgettünk, megköszönve a jelenlétét, búcsúzunk. Sziasztok, holnap is legyetek velünk.
Az Apokalipszis részvénytársaság már a berekeztülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje el szavainkat. Szerződj, szervezz, szerez, szennyez. Tarts a észben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágyal a bolygót.